You can come. Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége, Sípos Anna, akit ligetvédőként ismertem meg az utóbbi időben, nagyon aktívan találkozok vele videókon a ligetben, interjút ad, nyilatkozik, lelkes civil aktivista lett, de zuglói kötődése is van. Itt kezdted azt hiszem a pályát, vagy legalábbis innen indult először az élet sok-sok kanyaringós útja.
Hát én budai lány vagyok, és ugye annak idején, mikor fiatal felnőttként először kerestem lakást még egyedül, akkor pont a Mogyoródi úton volt egy társasház, ami indult, és abba tudtam egy pici lakásba beszállni, és így lettem pesti lány, és így lettem zuglói lány, és aztán ahogy nőtt a család, akkor egy kis lépéssel kijebb költöztünk, most, hogy összement a család, egy kis lépéssel bejebb költöztünk.
És mit jelent zugló neked?
Hát nekem először is az első önálló kötődés, tehát az önálló élet környezetét jelenti. Itt voltak picikék a gyerekek, amikor megszülettek, meg kicsi óvodások voltak. Sokat kóboroltunk az utcákon.
Ez az igazi zöld zugló, amit hát, te annak ugye, idején megismertél.
A Mogyoródi út már volt. Akkor nem volt annyira zöld,
igen.
Szegény, de a környező utcákban azért mindig el lehetett menni.
És akkor visszatérsz most te zuglóba azzal, hogy közgazdászként a civil pályára is léptél. Azért ez az életed nagy részét kiteszi, és kiálltál ugye a liget ügye mellé. Miért? Mi motivált? Miért volt ez fontos?
Mikor mi beköltöztünk most, hogy a gyerekek kirepültek, beköltöztünk a 7. kerületbe, az egyik nagy vonzerő az volt, hogy egy lépésre ott van a liget, ami tulajdonképpen olyan, mint a kertem. Tehát a liget a kertünk. És ezt valahogy a 7. kerület vezetése se tudja felfogni, hogy a 7. kerületieknek hiába tartozik zuglóhoz, tartozott zuglóhoz a liget, a 7. kerületieknek is a életének hát, szintere
igen.
A liget maga.
Hát egyrészt mondjuk tudjuk, hogy nagyon sokan ott parkolnak, ugye, a felvonulás téren. Ez egy olyan gócpont ebben az egész liget projektben.
Hát most ebben a pillanatban az egy nagyon égető kérdés, ez a 7. kerületiek parkolása a Dózsa-György úton, mert hogy a zuglói parkolási övezetek erre a területre is vonatkoznak, és nincs megoldva egyáltalán ez a kérdés. Hát most remélem, hogy a két polgármester nagyon intenzíven egyeztet ebben a kérdésben, hogy fog megoldódni az, hogy a 7. kerületieknek ne kelljen a szűk kis utcákba visszahúzódniuk a pöfögő járműveikkel, és keringeni, és parkolóhelyet keresni, hiszen nem kaphatnak 14. kerületi parkolási kártyát, viszont az autóik közigazgatásilag a 14. kerület területén szeretnék parkolni, autóikat ott szeretnék parkoltatni. Úgyhogy ez megint egy ilyen nagyon hülye helyzet.
És hogy te belástad ebbe magad, miközben azért téged szerintem nem érint ez a parkolási terület, és mégis szívügyed, és látom, hogy...
Hát nem csak ez, tehát, hogy amikor beköltöztünk a belvárosba, akkor attól kezdve én szinte minden nap jártam ki a ligetbe Nordic Walkingolni. Tehát hallatszik, hogy azt más vagyok, tehát nekem ez a mozgás, ez a másnak a futással ér fel, és nekem borzasztóan szükségem volt erre a térre, vagy van erre a térre, és erre a mozgás élményre, amit ott meg tudok csinálni. És ott szembesültem ezzel, hogy hoppá, hát ez nem marad ám így. Sőt, itt valami hatalmas balhé készül. És hát így csöppentem bele ebbe az egész liget.
És ezt most már évek óta csinálod? 2 éve, vagy talán?
Hát ugye 2016. március 17-én kezdődött maga a ligetvédők mozgalma, de hát én már egy kicsit előtte azért ebben a agyalásban, levelezésben benne voltam. És hát azt kell mondjam, hogy azért nem csak a ligetvédők védik a ligetet, tehát álljon meg a menet. Egy nagyon sok olyan építész, tájépítész, urbanista, kertész, város fejlődésével foglalkozó szakember, hát a növényekért aggódókról már nem is beszélek, részt vesz abban a mozgalomban, ami azt tűzte ki célul, hogy a Városliget liget maradjon.
És ezek őkkel, ezzel a közösséggel ti mind gyakorlatilag együtt dolgoztok, ha nem is a nyílt színen, de a háttérben itt kapcsolat.
Abszolút, abszolút. Tulajdonképpen a ligetvédők az csak egy bot a küllők közé. Tehát mikor már nem működött sem az, hogy szakmai vitákat kezdeményezzenek, sem az, hogy petíciót írjanak, hogy népszavazást írassanak ki, hogy a fővárosi önkormányzatban próbálják meg megakadályozni ezt az egész elhibázott projektet, nem volt más, mint a fizikai ellenállás. És így keletkezett ez a ligetvédő mozgalom. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy van néhány elszánt hippi, vagy csöves, vagy nem tudom ki, aki táborozik a ligetben, mert van ilyen is,
igen,
persze.
De tudom, hogy és próbálják sokan ebbe az irányba terelni ezt az egész mozgalmi
igen,
történetet.
Igen, de ez abszolút
sajnos
nem így néz ki, hanem igen, úgy néz ki, hogy itt van egy és egyre erősebb és kiterjedtebb háttér, tehát a zenészektől, újságírókon keresztül, jogászok. Tehát egyszerűen most már van egy olyan háttér, amire lehet számítani. És én is egy ilyen háttér vagyok, amellett, hogyha kell, akkor hát én oda megyek.
Igen, te is ugyanúgy tüntetsz. És milyen eredményre számítasz? Mit látsz? Mi azért már látunk, de szeretném, ha te mondanád el.
Hát én azt látom, hogy három jelentős épület együttes eltűnt a ligetből. Az egyik a közlekedési múzeum, a másik a Petőfi csarnok, a harmadik pedig a Hung Expo területének nagy része. Én például boldog lennék, ha ez úgy szűnne meg, ez a mostani állapot, hogy az újra kizöldülne.
Igen.
Hatalmas
megvan
területekről van szó, ott állnak üresen, most már csak be kéne zöldíteni. És mindenki láthatja, hogy mekkora területek ezek légifotókról.
Tudtok ezért lobbizni most valahogy? Tehát hát, hol tart most ez, hogy, hogy itt meg lehetne állítani?
Hát nagyon szeretnénk, szeretnénk hatni a döntéshozóknak a józan eszére. Több ok, vagy több ösvény van, ami esetleg ebbe az irányba mutat. Az egyik az az, hogy nyilvánvalóan azok a költséghatárok, amiket eredetileg megszabtak a Liget projektre. Ez 2013-ban még csak 116 milliárd volt, most már olyan 250-nél tart. De ismerve például ugye a vizes világbajnokság beruházását.
Igen. Tudjuk, hogy mindennek a tízszerese.
Ismerve például azt, hogy a állatkert bővítésének a projektje korábban 20-25 milliárd volt előirányozva.
Ez a Parlampark?
Igen, és azt most kellett megemelni 40 milliárdra, igen, mert nem fértek bele ebbe a költségvetésbe. Tehát ha minden csak így megduplázunk, valami hihetetlen összeg jön ki. Talán ez a racionalitás is ezen a oldalon áll, hogy tehát hogy ez egy rossz beruházási koncepció, sosem fog megtérülni. Annak idején a KPMG csinálta a gazdasági hatástanulmányt, ha már itt tartunk, és ő is csak úgy tudta, egyrészt egy kisebb költséggel számolva, úgy tudta ezt az egészet valahogy verifikálni, hogy hihetetlen látogatói adatokkal számolt. Például úgy, hogy a városligeti intézmények látogatóinak száma 2,5 millióval fog megemelkedni.
Ezt nagyon nem szeretnék sokan.
Hát egyrészt ezt se szeretnénk, másrészt vessük össze azzal, hogy a Guggenheim Múzeumnak egy éves látogatói száma 1,2 millió.
Igen, és oda a világ jár.
Hát oda a világ jár. Igen. Tehát, hogy álljon meg a menet, miről beszélünk. A másik, a lényegesebb, a sokkal lényegesebb szempont, hogyha már ugye a magyar nemzeti örökségről és annak a védelméről beszélünk nagy-nagy lélekkel és szívvel, és én is így gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy vannak örökségeink, amiket a múltból öröklünk, és át akarunk adni az unokáinknak. És egy 200 éves park, ami arra épült, tehát tudatos építésnek, tudatos városrendezésnek az eredményeként 200 éve alakult ki, az egy nemzeti kincs, az egy örökség, így ahogy van. Abban nem kellenek épületek, abban nem kellenek monstrumok.
Rehabilitálni kell.
Így ahogy van. És épp elég az, hogy a Dózsa György utat, ami most ugye parkoló, és tulajdonképpen a városnak égető szüksége van a parkolókra. Tehát az ugye a Liget része volt még 52-ig, igen, amikor is felvonulási térré betonozták. Most ezt a folyamatot, amit Rákosi igen hatékonyan megcsinált, most a Liget belsejében akarják folytatni, azzal, hogy azt a hatalmas területet, amit a Pecsa Petőfi csarnok helyén ledózeroltak, annál nagyobb területű valamit építenek, ezt onnan is lehet tudni például, hogy még egy örökségre felhívjam a figyelmet, hogy az a bizonyos harangláb, uh-huh, ami egy 50 évre, 30 évvel ezelőtt 50 évre elásott időkapszulát őrzött, egy harang és harangláb, azt úgy, ahogy van, eltakarította onnan ez az ingatlan fejlesztő, uh-huh, ZRT, mivel hogy az útban van az építkezésnek. Na most az nem állt a Pecsa helyén, az odébb állt. Tehát, vagy ha egy másik példát említek, két nagy fa, közvetlenül az 56-os emlékmű mellett, azok is útban vannak, azok sem az 56-osok terén vannak. Tehát itt a folyamatos hazudozások, csúsztatások mennek, és igenis kiderül, hogy azok a területek is érintettek, ahol nem állt soha épület.
Hát nagyon örülök, hogy a nemzeti kincsünkről tudtunk beszélgetni, és a te civil aktivitásodról. Sipos Anna, köszönjük a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Köszönöm. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
Innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Tartozom egy vallomással. Adta meg előadása alaphangját mondhatni in medias res, David Kostelancik, amerikai ügyvivő, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában, ahol a sajtószabadság kérdését járta körül felvezetőjében és az azt követő beszélgetésem. A bevezető mondatok sem voltak szokványosak. Hargitay Miklós, a MUOSZ elnöke elmondta, diplomáciai nagyüzem van mostanság a székházban, s legutóbb például a kínai nagykövet járt náluk, s bizony még neki is volt, mint elcsodálkozni, amikor a magyar sajtó helyzetéről esett szó. Erre nem cáfoltak rá a mai nap eseményei sem. Hisz, ha csak egyet emelünk ki, az sem mindennapi hír, miszerint a New Wave Media Group, amelyhez többek között az Origo hírportál is tartozik, új vezérigazgatót nevezett ki Matolcsy György jegybankelnök fiának személyében. Az amerikai ügyvivő őszintén beszélt arról, hogy az újságírók gyakran kérdezik országa vitatott ügyeiről, hiányosságokról, vagy éppen külpolitikájuk következetlenségeiről. És ilyenkor a nagykövet jobban szeretne X ügyek helyett Y ügyekről beszélni, de tisztában vagyunk azzal, mondja, ha önök nem teszik fel a kemény kérdéseket, akkor nem végzik el a munkájukat. Tisztában vagyunk azzal ugyanis, hogy elszámolással tartozunk a polgároknak, és a szabad, független sajtó az elszámoltathatóság eszköze. Ugyanakkor ennek fonák is megvilágította. Freedom of the press does not mean that the press should be free
Nem hinném, hogy ez sokkolja önöket, de előfordul, hogy a sajtó rosszul értelmezi a tényeket, vagy csak azokról a tényekről tudósít, amelyek egy bizonyos elfogult szerkesztői álláspontot támogatnak. Rögtön ki is tért a háttérre, csak hogy példával illusztrálja. Az én elnököm se szégyellős, amikor bírálja a médiát, amikor úgy érzi, az újságírók rosszul tudnak valamit, vagy elfogultságot mutatnak. Szabad sajtónk legjobb hagyományaihoz hűen azok, akik bírálatot kapnak, nem késlekednek a válaszadással. Kifejtik érveiket arról szerintük, miért téved az elnök. Ahogyan az újságírók rámutatnak, nem minden kormánykritika álhír. David Kosztelán cikk beszédének komoly részét tette ki a magyar média viszonyokra vonatkozó véleménye, vagy inkább álláspontja. Demokratikus kormányoknak nem szabad megpróbálni elhallgattatni a bírálóikat. Nem lehet ráadásul leplezetlenül megfélemlíteni és megfenyegetni az újságírókat. Az Egyesült Államok noha felszólalt a negatív tendenciák ellen, azok sajnálatos módon folytatódnak. A kormány szövetségesei fokozatosan átvették az ellenőrzést és a befolyást a médiapiac felett, és a médiát ellenőrző testület ezt nem kifogásolta. Az utolsó megyei lapok felett is megszerezték az ellenőrzést. Az újságírók nekünk is elmondták, hogy az új tulajdonosok diktálta, új irányvonalat kell követniük. És nem lehet kormánykritikus cikkeket megjelentetni. Kostelán cikk beszélt arról, hogy jelentős állami hirdetést csatornáznak a baráti média tulajdonosokhoz, miközben a független médiumok semmilyen állami hirdetéshez nem jutnak. Sőt, közlik a magánvállalkozókkal, hogy ne hirdessenek a független médiumokban. Ellenkező esetben retorziókra számíthatnak. Az pedig különösen aggasztónak ítéli az amerikai ügyvivő, hogy egyik magyar médium a másik ellen uszít. Például újságírók listáját jelentetik meg, akik szerintük Magyarországra fenyegetést jelentenek. Ezt is elítéli az Egyesült Államok. És kiáll amellett, hogy még a kritikus sajtót is meg kell védeni, mert az a demokrácia egyik alappillére.
We must protect free press, even when it is critical of us.
Nagyon közvetlennek tűnt az ügyvivő akkor, amikor beismerte, hogy sajtóval való kapcsolatát nehéz körülírni.
There are things you want to know that I can't tell you, and there are things that I want to tell you, but you aren't interested in them. Believe me.
Vannak olyan dolgok, amelyeket szeretnének megtudni, de én nem mondhatok el. És vannak, amelyeket el szeretnék mondani, de önöket nem érdekli. Néha ezért csúnya szavakkal illetjük egymást. De nem fogja soha magától értetődőnek tekinteni, mondta David Kosztelán cikk, az újságírók munkáját, amit ők épp olyan meggyőződésből tesznek, mint ő maga. S megköszönte az újságíróknak azt a kritikus szerepet, amelynek betudhatóan van elszámoltathatóság, és őrizni tudják a szabadságot.
Thank you all for the critical role that you play in upholding us to standards of accountability and in preserving freedom.
Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédok Zuglóban sorozatunk mai vendége Strasser Tibor, sztárügyvéd, ha bár tudom, hogy ezt a kifejezést nem szereti, de akkor mondhatnám talán azt is, hogy a próbaperek ügyvédje, vagy mit szeret?
Milyen én azt mondom, magát? Hogy én egy ismert ügyvéd vagyok, hát ennek sokféle összetevője van, hiszen...
Több évtizede ismert.
Elég sokszor feltűntem még, mint nem ügyvéd is már a televízióban, hiszen mondhatnám, hogy a legelső között jártam azok között, akik még televíziósok, mert én 1959-ben már képernyőn voltam egy ifjúsági műsorban.
És ez azóta se szakadt meg?
Hát voltak benne szünetek, és most már más a világ, tehát most már ugye nem egy televízió van, hanem több televízió van, és néha híradókban is tőlem is kérnek tanácsokat.
Igen, látom, TV2-ben, RTL-ben, HírTV-ben.
Úgyhogy előfordul, bár van olyan kollégám, aki sokkal, de sokkal többször van, de nem is baj, mert az embert ilyenkor mindig megzavarják, aztán mond az ember 3 percet, és abból belevágnak egy olyan 3 mondatot.
Nehéz műfaj.
Ezért nem feltétlenül kell kijönni, még az a legjobb, amikor közel volt egy telefoninterjúm, amikor csak telefonon kellett reggel 6:30 mondanom valamit, úgyhogy az sokkal egyszerűbb.
Ez rádió volt?
Nem, ez is valamelyik televízió. Ez is televízió?
De rádióban is dolgozott,
A rádióban is voltam, de ott azért kevésbé. Ott is szinte ugyanabban az időben, a 60-as évek elején a ifjúsági osztálynak volt egy riporterőse, Vajek Róbert volt a vezetője, és abba is valahogy belekeveredtem. Tehát ott is elég korán kezdtem.
De igazából ugye a tévében a Reflektor magazin.
Igen, na most az én tévés, idézőben tévés pályafutásom az kezdődött, tehát, hogy említettem, 1959-ben, amikor az ottani riporterősnek is valamilyen módon tagja lettem, és azt követően pedig a 60-as, 70-es években én inkább úgy voltam valamennyire ismert, hiszen akkor egy darab televízió volt, és mindenki ezt az egyet nézte, ráadásul akkor még egy műsor is volt, hiszen a 70-es évek második felébe kezdődött, hogy már volt egy másik műsor is, ahogy különböző vetélkedőkben vettem részt, például most lesz 50 éve, hogy volt az akkori nyáron egy 12 részből álló sorozat a nagy októberi szocialista forradalom 50. évfordulójára, de teljesen politikamentes, hogy így mondjam.
Szóval került oda egy jogász? Szovjet,
akkor még nem voltam jogász.
Aha.
Jogász, akkor nyertem az egyetemre felvételt, és tulajdonképpen az egyetemi felvételem előtt került erre a vetélkedő kezdésére, és közbe érkezett meg számomra, hogy fölvettek az egyetemre. Ez azért volt egy érdekes, mert egy olyan műsor volt, amelyikben tényleg a szovjet-orosz irodalom, képzőművészet, tehát a kulturális vonalon voltak a kérdések, és a 12 játékos közül végül csak 6 játszott, és tulajdonképpen most jutott eszembe, hogy szólni kéne, mert maguktól nem jut eszükbe a tévéseknek, hogy a Hogy volt műsorban kellene ezzel foglalkozni, ha a műsor vezetője Vitrai Tamás is vállalkozna rá, mert érdekes pályát futottak be a 6 ember, uh-huh. aki játszott. Az egyik az eltűnt, de a többi 5-ről a későbbiek uh-huh. folyamán is hallhattunk, mert volt egy hajógyári munkás, vagy valamilyen munkás ember, akiről kiderült, hogy hát úgy került munkásnak, hogy ő azért értelmiségi volt, uh-huh. és aztán a későbbiek folyamán, mint a politikában is valamilyen módon részt vett, de sokkal jobban részt vett a Mádai, ha jól emlékszem a nevére, Péter, aki az első ciklusban, Antal Kormány idején MDF-es képviselő volt, arra már nem esküszni meg, hogy melyik színekbe. Uh-huh. Aztán volt az egyik játékos, a Gervai András, aki filmkritikus volt, de az utóbbi időben már inkább történészként működik közre, és ő volt, aki az egyik neves filmrendezőkről felkutatta, hogy hát valami némi nemű köze lehetett azért annak idején a 3x3-mal. És talán még egy személy volt, az meg a harmadik kerületben önkormányzati képviselő lett a rendszerváltás
hát
után.
Nagy ember lett.
Hát ezek nem nagy emberek, csak jó, hogy de... úgy mondjam, valamilyen szinten ismertek, igen. és amire én is mondtam, hogy azáltal, hogy a 60-70-es években a vetélkedőkben részt vettem, aztán pedig a 80-as évek második felében, a 90-es évek elejéig, egyrészt az Ilkei műsorában, másrészt pedig Ablakban is, egy évben olyan 5-6-7-szer feltűntem, ez ad azért egy ismertséget, bár amivel Judit kezdte, az a bizonyos próbaperek, azok voltak érdekesek
a
szónak abban.
Igen, igen, és hát, az Ibusz, ez a igen, két szimbolikus
ez a szimbolikus két per, de ennek a szimbolikusága nem is elsősorban attól, hogy ki volt az ellenfél, bár ugye annak is van érdekessége, hogy egy állami intézménnyel, mármint egy gazdasági szervezettel szemben vette föl az ember a harcot, hanem az összegek. Hát a Merkur per az 24 forintos per volt.
Na jó, de hát akkor visszaszámolva azért annak az értéke ma.
Igen, de a 24 forint akkor sem volt jelentős. Sem. Jelentős az az 50-60 millió forint volt, amit a végeredményeként olyan 200 ezer embernek fizettek ki, hiszen minden újszülöttnek minden új, szokták volt mondani. Itt az ügynek a lényeg az volt, hogy a gépjárműveket úgy lehetett akkor megkapni, hogy az ember kifizette először a 20%-át, majd aztán igen, már az 50%-át, és ez szépen őrizte az OTP, és amikor aztán 4-5 év múlva megkapta az ember azt az autót, akkor szépen elszámoltak, csak nem helyesen, nem mert kamatos kamatot kellett volna adni, ők viszont számolták a sima 5 év, 5x2, és ez a kis különbözet adta ki olyan nálam kis autónál a 24-et, egy nagyobb autónál nyilván 100-200 forintosat.
Igen, de ez hozta önnek a hírnevet, és mindig úgy volt, hogy tulajdonképpen a közérdekében, de magánemberként, ugye
igen, ez érdekes volt, mert az Ibusper az már, hogy úgy mondjam, egy kicsit az államhatalommal is szembe volt, hiszen annak a tétje meg az volt, hogy miért kell fizetnünk egy útlevélkérő lapért 45 forintot, és miért kell még ráadásul egy borítékot billeggel odaadni, igen, hogy majd abba küldjék el. Hiszen egy ilyen útlevél az egy közigazgatási határozat. Uh-huh. Az illetékben benne van a visszaküldése. Az pedig, hogy az IBUS dolgozik, az természetes, de nem az én számomra, hanem az államapparátus spórolja meg, hogy egy ügyfélablakot ő létesítsen, ő vegy át. Tehát ezt nem lehet külön megfizetni, ezt is a 350 forintból, mert annyi volt akkor az illeték, kellene megoldani. Ez nagyon nehézkes volt, mert első körben elveszítettem. Másodszor még hozzátette, hogy hát az IBUS dolgozik, elveszi, továbbviszi, ellenőrzi, stb. De ez mind olyan munka, amit igen, nem nekem igen kell megfizetni, vagy ha nekem kell, nem így külön, hanem az illetékkel. És a rendszerváltás hajnalára született meg aztán egy újabb eljárásommal, hogy mégis igazam volt, és nem kellett volna ezt fizetni előtte sem.
És akkor már rendszerváltás is volt, tehát nem az IBUS-nál kellett igényelni az útleveleket.
Igen,
ugye?
Meg hát világútlevelünk lett, és sokkal egyszerűbb igen lett a dolog.
Igen, de emlékszem, hogy akkor volt egy ilyen, hogy már az IBUS-ban ezt terjengett, hogy ne kérjetek még se a borítékra, se a bélyegre, mert jön a Strasser.
Igen, volt ilyen, ezt a történetet én is hallottam, hogy az akkori útlevélosztály vezető tárgyalt az egyik igazságügyi minisztériumi főemberrel, és akkor merült fel előtte az, hogy hát kérem szépen, ezt mégse csináljuk, most már fejezzük be ezt a rendszert, mert ha nem fogjuk befejezni, akkor jön a Strasser.
Igen, de egyébként meg tudom, hogy ilyen szállóigéje, vagy aranyköpése, hogy ismerem magát, hogy csak azt a pert nem lehet megnyerni, amit az ember el sem indít. Ebből arra következtetek, hogy azért akkor nagyon sikeres ez az életpálya.
Igen, de én ezt úgy szoktam mondani, hogy a legbizonytalanabb pert is meg lehet nyerni, a legbiztosabbat is sajnos el lehet veszíteni, csak azt a pert nem lehet megnyerni, amit az ember el se indít, de hát ez egy evidencia, mert hát az ember ilyen tekintetben egyértelmű, hogy hozott anyagból dolgozik, és menet közben sok minden kiderül, és a koncepció is lehet, hogy tökéletes, de a bíróság nem úgy gondolkodik, ahogy én gondolkodom.
Na, ennek kapcsán egy idézetet ki is írtam magamnak, mert ez nagyon tetszett, amit ön mondott, ahogy nálunk az igazságszolgáltatás folyik, úgy a szolgáltatás nem éri utol az igazságot.
Ez egy egyszerű szójáték egyébként, hiszen ki van fordítva.
Jó, de valószínűleg a mögöttes tartalma súlyos.
Remélem, hogy én találtam
igen,
ki.
Igen, abszolút.
Mástól nem hallottam, de ténylegesen az a helyzet, hogy akkor, amikor perek elhúzódnak különböző okoknál fogva, akkor egyértelmű, hogy a szolgáltatás az igazságot nem éri utol, de amikor ezt a mondatot kitaláltam, akkor még azért a bíróság az igazságot kereste.
Akkor
pedig,
még.
Igen, ma pedig a megváltozott koncepció miatt már a jogot szolgáltatja, értem alatta, hogy akkoriban joga volt a bíróságnak hivatalból is bizonyítást felvenni, én polgári jogász vagyok, most a polgári perekről beszélek elsődlegesen, azt viszont megszüntették, és csak a bizonyítás, a felek által tett bizonyítási indítványnak tud eleget tenni, és ebből kifolyólag ez már nem azt jelenti, hogy a jogszolgáltatás egyben a biztos igazságot is keresse, hanem ami előkerült, azzal foglalkozunk, és jövőre egy új polgári perrendtartás lesz, és én úgy érzem, legalábbis amit eddig hallottam meg, ahogy átlapoztam, hogy akkor még inkább szűkülni fog a lehetőség, mert most még legalább a jogcímnél, szoktuk mi jogászok mondani, hogy most kölcsön vagy egy részletfizetés, hogy a kedves nézők is értsék, a kölcsön az egyszerűen, hogy pénzt adok, a részletfizetés pedig az, amikor megveszek valamit és részletekbe fizetem, és nagyon gyakran főleg az átkosban volt az, hogy ezt kölcsönnek nevezték aztán át. És pedig a valós tartalma a részletfizetés volt, és mindegyikhez más-más joghatás fűződhet. Tehát ebben a két dologban, ha a bíróság azt látta, megállapította a másikat is, és nem volt kötve a jogcímhez, amit a fél mondott, ha tartozás van, akkor viszont mindenképpen fizetni kell. Ugyanakkor a jövőben az első tárgyaláson úgy néz ki, hogy el kell dönteni, hogy milyen jogcímen folyik majd le az eljárás, és utána már nem lehet változtatni, még ha menet közben mindenki rájönne, hogy itt tévedés van. Hogy aztán hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni, mert azért mégiscsak az igazságot kéne helyreállítani, hát ez majd a jövő zenéje.
És ebben ehhez valamit ön hozzá tud tenni?
Hát egyébként nem tudok hozzá tenni, mert a gyakorlat alakítja ki a dolgokat. Vannak jó ötletek, amelyek előrébb viszik a jogszolgáltatást, és vannak olyanok, amelyek jónak tűnnek, de inkább kollégáim is szidják, mint azt mondják, hogy örülnek neki. Ez például a kispert tárgyértékű ügyeknek az eljárása. A jóformán az első tárgyaláson lehet csak valamit tenni, és ha az nem úgy történik, akkor ott rögtön akár be is fejeződhet és lezárhatják. Persze a lehetőséget megadták, hogy ha és amennyiben úgy gondolják a felek, akkor áttérhetnek az általános szabályokra, de aki úgy érzi, hogy ez neki jobb, az biztos, hogy nem fog áttérni.
És ha már Zuglóban vagyunk, és zuglói vendégem, hogy került Zuglóba is? Mert tudom, hogy Szentendrén kezdte a pályát, ugye ez egy nagy korszaka volt.
A munkám nem köt Zuglóhoz, hiszen, hogy említve lett, én amikor Idestóban 45 éve, napokban volt 45 éve, hogy ügyvédjelölti pályámat elkezdtem, az Szentendrén volt, hiszen akkor tájt nagyon nehezen lehetett ügyvédnek lenni. Volt egy szám. Ma sokkal könnyebb, mert akkor volt egy szám, hogy ennyit vesznek föl. Például az én évfolyamomból Budapestre 16 embert vettek föl. Nem ráadásul úgy érezték, hogy az egyenjogúságot kell pártolni, amiben némi igazság van, csak akkor mindig mi valami azért mellette sántulhat. A 16-ból 8 leányzót és 8 férfiút akartak felvenni.
Ez komoly csak arány.
Jelentkezők száma a lányoknál kevesebb volt, a fiúknál több. Innentől kezdve legfeljebb arányaiba kellett volna, és akkor még a fiúknál is az történt, hogy voltak olyanok, akik valóban joggal megérdemelték, mert megvolt rá a képességük, hogy legyenek, és aztán voltak olyanok, akiknek a protekció vitte magával, aztán idő után a pályáról ki is sodródtak, csak hát elvették a helyet máshonnan, és én nekem Budapest ezért nem sikerült felvételt nyernem, helyette Szentendrén kezdtem el a pályafutásomat, és ott voltam egészen 90-es évek elejéig, és akkor már azért mégis a kényelmesebb, hogy a hetente nem is minden nap, de azért 3-4-szer valószínűleg lejártam, hogyha egy Budapestre át tudom hozni az irodát, és Budapesten folytattam a tevékenységemet. Ami pedig a Zuglóhoz kötött az, hogy szüleim akartak eredetileg Zuglóba költözni, mondhatnám, hogy kényszerből, mert ők a József körúton laktak, és azt az egész házat 49-ben kiigényelték, aztán a divatintézet költözött be a házba, és természetesen felajánlottak lakást. De ők úgy gondolták, hogy azt már nem tudom, hogy kaptak volna ellenértéket még, hogy egy unoka testvérével megvásárolnak egy kétszintes házban a első szintet az unoka testvére, a második szintet pedig ide szerettek volna költözni, mert egy hölgy volt csak bent, aki egy zongorát tartott ott, és mondta, hogy már arra vár, hogy elvigyék. Aztán ahelyett, hogy elvitték volna a zongorát, oda vette a barátnőjét, aztán ahelyett, hogy a tulajdonnal az ember szabadon rendelkezhetett volna mind édesanyáméktól, mind pedig a unokatestvéréktől elvették az ingatlant, magyarul államosították, aztán jött 57, amikor vissza lehetett kérni, anyám vissza is kapta, az unokatestvér azonban úgy állt hozzá a dologhoz, hogy ő is szerette volna megkapni, de neki két ingatlana volt, és akinek két ingatlana volt, annak egyiket se adták vissza. De hát ez igen, megint egy kicsit aránytalanság. És akkor, amikor visszakaptak, akkor egy hármas társbélet volt, mert a zongorát tulajdonló hölgy, meg a barátnője mellett már egy háromtagú családot is vetettek, és akkor a 80-as évek első felében sikerült megoldani azt, hogy a törvényes kiskapuk figyelembevételével sikerül üríteni, mert a három tagú családot azt pénz ellenében elmentek, ez teljesen szabályos volt már akkor, hogy az ember, ha saját tulajdona van, akkor fizessen azért, hogy az illető kiköltözzön. Fordítva nem, tehát az illető nem tudott volna kényszeríteni minket, hogy mi fizessünk. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy innen megy, onnan nem megy. A másik hölgynek pedig szereztünk egy olyan cserelakást, ahol a cserepartner túl akart adni a lakáson, és beköltözött helyette ebbe az ingatlanba, ahonnan aztán fél év múlva elköltözött, és ott hagyta üresen.
Hát akkor már több évtizede, hogy itt van.
Hát ez már 3,5 évtized.
És miért ragaszkodik Zuglóhoz? Miért jó itt élni?
Nem ragaszkodok Zuglóhoz, én mindig pesti voltam, előtt a 6. kerületben laktam, tehát ilyen vonatkozásban én nem vagyok budai. Buda nekem külön gond, a unokáim Budán élnek, és szoktam ott mondani, elválaszt a Duna ebben a tekintetben. De én nagyon szeretem Zuglót, hiszen itt a Városliget környéke, amely egy egyben határ is a 6. kerület és a 14. kerület között, tehát nagyon sokat voltam gyerekkoromban a Városliget környékén. Még emlékszem, hogy jó párszor jártam abba a moziba, ami a Rózsa Ferenc Kultúrházban volt, ahol, ami a Gorki Fasornak a első, én még úgy említem, igen, de nyilvánvaló a újszülötteknek a Városligeti Fasor, kell mondanom. Az első háza a tértől számítva, mert akkor ott még egy mozi is üzemelt, és osztálytársaimmal nagyon gyakran jártunk abba a moziba. Egyébként aztán arról volt híres, hogy a pártkongresszusok voltak általában ebben az épületben.
Utolsó kérdés. Köztársaságpárt azért ez a köztársaságpárt,
volt egy szépsége, hogy nem volt ideológiája a szónak abban az értelmében, és valahol én is, és nyilván
lehet, hogy ez volt a bukás oka is?
Nem tudom. Szóval nagyon nehéz kérdés, hogy mit kell előrébb tenni. A gazdasági gondolkodást, vagy az ideológiát. Mert ha a gazdaság jól megy, akkor nincsen semmi gond. Ha a gazdaság rosszul megy, akkor lehet bármilyen ideológia, akkor az csak rosszat hozhat magával. Plusz, ha a gazdaság rosszul megy, akkor az ideológia miatt nagyobb a feszültség, és nyilvánvaló kérdés a mai világban már az, hogy egy ilyen kialakult helyzetben mi a fontosabb. Én most is arra teszem le a voksot, hogy a gazdaság az előrébb való, mint a politikai pártharcok, mert ami nálunk a politikában folyik, én mindig azt mondtam, egyébként a pártoktól mindig távol tartottam magamat, hogy az egyik párt 19, a másik egy hiány 20, mindegyikben vannak a hibák, de azért nem egyformák azok a hibák, és főleg a viselkedésmód. Még ha egyforma is lenne, az is nagyon fontos, hogy semmibe veszek, veszem a másik felet, meg hát a polgárokat, vagy mégis megpróbálom megérteni.
Hát ez nagy igazság a mai
és hajlandó tekintve vagyok akceptálni dolgokat, nem csípőből tüzelek.
Hát ezt javasoljuk a politikusainknak.
Nehéz, nehéz dolog.
Ez fontos alapelv, és nagyon jó lenne, ha így működne, akkor valószínű, hogy másképp állna ez a pártélet is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a stúdiónkban. Viszonthallásra. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me cause I can count on you.
Innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Jelképes volt a helyszín, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székháza. És jelképes volt a beszéd is, amit David Kostelánciktól, az ügyvivőtől hallottunk, aki ma az Egyesült Államok legmagasabb diplomáciai posztját tölti be Magyarországon. A téma sajtószabadság, maradandó értékek dinamikus környezetben alcímmel. Az elmúlt 7 évben jelentős átalakuláson ment át a magyar média, s a másfél éve itt tartózkodó ügyvivő úgy ítélte meg, érdemes erről amerikai interpretálásban is szót ejteni. Volt üzenete. Nagyot is szólt. Az elmúlt évek legkeményebb és legmerészebb kritikáját hallottuk az amerikai diplomáciai testülettől, amit nyilvánvalóan a Fehérház is jóvá hagyott. S amiről jellemző módon mélyen hallgatott a magyar távirati iroda. Ellenben közölte azonnal a magyar külügyminisztérium reagálását. Utóbbi a magyar belpolitikába való kéretlen beavatkozásként értékelte Kostelánczyk beszédét, aki a rossz emlékű, good friendly hagyomány útjára lépett. Egy nappal később pedig Lázár János is csűrte, csavarta a szót, s arra jutott, talán meg kellene tanulniuk magyarul az amerikai diplomatáknak, mert akkor látnák, hogy naponta 100 számra jelennek meg kormánykritikus cikkek. És ebből Lázár János csak arra tud következtetni, hogy van sajtószabadság. Nem mellesleg Kostelánczyk nem tagadta, hogy ne lenne sajtószabadság. Sőt, ő is éppen azzal érvelt, amivel Lázár János, azaz van kormánybíráló média.
Ennek ellenére Kostoláncik szavai annyira felbőszítették az Orbán kormányt, hogy bekérették az amerikai ügyvivőt. Majd közölték, sokat javítana Magyarország és az Egyesült Államok együttműködésén, ha lenne Budapesten amerikai nagykövet. És megdorgálhatták, hogy ne beszéljen zöldségeket, mert hogy Lázár János ilyen kifejezésekkel illette sajtótájékoztatóján az amerikai diplomatát. Milyen sajtószabadság az, ahol kormányzati médiumok nem számolnak be az eseményekről? Mint például a Kostoláncik beszédről. Az is belefér a sajtószabadság fogalmába, hogy a hírfogyasztó ne értesüljön az országban zajló történésekről, csak azokról, amelyek a kormányt jó színben tüntetik fel. A MUOZ-ban elhangzott beszéd kendőzetlen őszinteséggel tárta fel az amerikai elnök sem szégyellős. Bátran bírálja a médiát, ha úgy érzi, rosszul tudnak valamit, vagy elfogultak. Persze, akiket bírál, azok rögtön reagálnak, miben téved az elnök, és bizony kiderül, nem minden kormánykritika álhír. Kostoláncik következtetése, legyen felelősség teljes a média, és ne terjesszen félrevezető információkat a kormányzat sem. Hozzátette, neki is elég zűrzavaros a kapcsolata a médiával. Mert gyakran olyat kérdez, amiről nem tud nyilatkozni, ám azt nem kérdezik meg, amiről viszont szívesen beszélne. Beszéde után a Klubrádiónak adott interjút David Kostoláncik, akiről nem árt tudnunk, hogy mielőtt Budapestre érkezett, az amerikai kongresszus Helsinki bizottságának külügyminiszteri főtanácsadója volt. A sajtószabadságról tartott előadásában ön arról beszélt, hogy megváltozott a médiavilág. Plasztikusan úgy fogalmazott, másképp fest ma már a média Magyarországon is. Kritikus álláspontját azonban nem burkolta be Staniol papírba. Arra kérném, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje, hol is áll ma Magyarországon a sajtószabadság.
Honestly, that would be a difficult thing to do. I think what I tried to do.
Őszintén ezt nehéz lenne megmondanom. A beszédemben azokra a változásokra hívtam fel a figyelmet, amelyeket az utóbbi időben mi tapasztaltunk a magyar médiában, de amit természetesen mindenki maga is érzékelhetett. Közöttük van jó pár aggályos, amit eddig sem titkoltunk, ennek ellenére Magyarországot ezen a skálán mérni nehéz. Szerintem ennél fontosabb az, hogy maguk a magyarok hogyan érzik, mit jelent számukra a sajtószabadság, mit szeretnének, mit akarnának látni, és készek-e bármit is tenni ennek érdekében.
Én a magunk részéről azt tudom elmondani, hogy a Klubrádiónak országszerte számos állomása volt, gyakorlatilag bárhol hallható volt korábban. De nem ez a helyzet most, hisz maga is jól tudja, csak Budapesten fogható az adó. De mondhatnék más példát is. Egyik órára a másikra bezárták a Népszabadságot. Önnek igaza van abban, hogy van sajtószabadság Magyarországon. Ugyanakkor, ha az újságírók egy része elmondhatja a véleményét, ismertetheti álláspontját és közölhet tényeket, de sajnos nem mindenkihez jutnak el ezek az országban, mert bizonyos médiumok hatókörei erősen korlátozottak.
Igen, én ezzel tökéletesen tisztában vagyok, és erre részben előadásomban is rávilágítottam. Nevezetesen arra, hogy a magyar média helyzetében olyan változások történtek, amelyeknek következtében egyre kevesebb lehetősége maradt a médiafogyasztónak arra, hogy különféle véleményeket és álláspontokat halljon, lásson és olvasson. Ugyan én itt lakom most Budapesten, de sokat utazok vidékre. Az ország számos pontján találkozom és beszélgetek emberekkel. És ilyenkor magam is tapasztalom, hogy a különféle vélemények ütköztetésével egyre kevésbé szembesülhetnek az ország legkülönfélébb pontjain. És ez azt is jelenti, hogy ők maguk sem képesek emiatt kialakítani a saját álláspontjukat. Amit ezzel igazából hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy valóban fontos minden állampolgár számára, hogy különféle aspektusból láthassa, hallhassa és olvashassa a híreket, és hogy ezek alapján szűrje le, alakíthassa ki a maga véleményét.
Kíváncsi lennék a Közép-Európai Egyetemről alkotott véleményére is. Beszélgetésünk pillanatában elfogadta a parlament a CEU működési feltételeire vonatkozó törvény módosítását. Ön szerint milyen szándék lehet a változtatás mögött?
Nem tudom, mi lehet mindezek mögött. Amit tudok, hogy New York állam és a CEU, legalábbis a mi információink szerint, keményen dolgoztak azon, hogy mindenben megfeleljenek a törvény által támasztott elvárásoknak, és arra is kifejezetten figyeltek, hogy még az első jogszabályban meghatározott határidőt is pontosan betartsák. Tényleg megfeszítetten dolgoztak ezen, és meg is lett az eredménye. És mindez azért is fontos lenne a számunkra, mert a CEU erős támogatást élvez az Egyesült Államokban, mind a republikánusok, mind a demokraták részéről. És ezen felül az államok kongresszusában is megkapta a CEU azt a hozzájárulást a két fél közti megállapodáshoz, amelynek nyomán ezt az ügyet előre lehetett mozdítani. Innentől kezdve a magyar kormány döntése, hogy azokhoz az intézményekhez hasonlóan, amelyek továbbra is itt akarják folytatni Magyarországon a tevékenységüket, megadja-e az engedélyt. Abban viszont biztos vagyok, hogy a munkát sikerrel befejezték, és innentől csak remélni tudom, hogy elfogadja és ratifikálja a kormány a megállapodást, és a CEU akadálytalanul folytathatja itt a működését.
A külügyminisztérium, vagy esetleg az amerikai nagykövetség fel tudja gyorsítani ezt a folyamatot? Vagy meg tudja találni a módját annak, hogyan segíthessen ezen a helyzeten?
Attól tartok, nem. A külügyminisztériumnak nincs jogköre arra, hogy közreműködjön a New York állam és a magyar állam közti speciális megállapodásban. De, mint ahogy eddig is tettük, most is csak szorgalmazni és bátorítani szeretnénk, hogy minél gyorsabban megoldják ezt a helyzetet, hogy megszűnjön a bizonytalanság. A CEU számára fontos lenne, hogy biztos legyen a működésének folytatásában, és hogy ne kelljen több időt fordítania a magyar kollégákkal történő további egyeztetésekre.
Végül arra lennék kíváncsi, hogy jelezték-e már aggályaikat a Soros elleni kampányról. Ha nem, akkor szándékukban áll-e a közeljövőben jelezni ezt? Számomra ugyanis a jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ennek a kampánynak jelentős befolyása lehet a jövő tavaszi országgyűlési választások kimenetelére. Meghatározhatja, ki nyer. Sorosnak talán szüksége lehet a nyugati demokráciák támogatására. Mit gondol ön erről?
A magyar kormány meghozta a döntését, miszerint elindítja kampányát a Sorosra vonatkozó nemzeti konzultációval. Mivel Soros György magánember, mi nem vagyunk kapcsolatban vele a követségen keresztül. Úgy gondolom, semmilyen segítségre nem szorul tőlünk. Ez az ő ügye és a magyar állampolgárok ügye.
Értem, de ha elvonatkoztatunk Soros személyétől, és a kampányra úgy tekintünk, mint a gyűlölet kampányára, akkor sincs tennivaló?
Nézze, ha azt nézem, mennyi pénzt költöttek el az ellene folyó kampányra, illetve a nemzeti konzultációra, akkor is csak azt tudom mondani, hogy a magyar állampolgároknak maguknak kell eldönteniük, részt vesznek-e a nemzeti konzultációban, vagy sem. És remélhetőleg itt tesznek majd a jövő évi választásokon is, ahol kinyilvánítják majd véleményüket az ügyről.
Nyilatkozta a Klubrádiónak adott interjúban David Kostelánczyk, az amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője.